Közös testvérek, most nem alapigét olvasok, mert nem prédikálni akarok, előadást tartok, és éppen ezért motto gyanánt olvasok néhány mondatot a Bibliából, de nem ezekről fogok szólni, ez csak legyen figyelmeztető motto. János evangélium a 10. részéből olvasom a 16. verset. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És lesz egy nyáj, egy pásztor. Márk evangélium a 9. részéből olvasom a 38. és következő verseket. János ezt mondotta Jézusnak: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevembe, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad néktek egy pohár vizet az én nevemben, mivel Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, megkapja jutalmát. Ime tehát, testvéreim, a mottóban már hangzik a figyelmeztetés. Ne legyünk ennek a Jánosnak és tanítványainak a követői, akik eltiltják azokat, akik hatalmas dolgokat cselekesznek, azért tiltják el, mert nincsenek velünk. A nyomorúság tehát az, hogy csak mi. És ez a nyomorúság már Jézus tanítványi körében megjelent, és onnan kezdve végig kísérte az egyház történelmét. Tehát ez, hogy csak mi. Ezt mindenféle teológiai fogalmazásban föltárták, tanították, híres ez a mondás, extra ecclesiam nulla salus, az egyházon kívül nincs üdvösség, vagy a másik híres számomra hírhett mondás, el kellett ismerni az atyáknak a patrisztikában, az első századokban, hát vannak erényes, nemes lelkű pogányok, akik olykor megszégyenítik a keresztényeket erkölcsi színvonalukban, és akkor kitalálták ezt a gondolatot, hogy a pogányok erényei csillogó bűnök. Gondoljuk el, hogy a méretetlen gőg van ebben, és a méretetlen önigazultság, hogy még ha akárhogy csillog, ragyog egy pogánynak az erénye, az nem más, mint csillogó bűn. Mert ő pogány. Nos tehát, testvéreim, ez a motto, amit Jézustól hallottunk, más juhai is vannak néki, és éppen ezért ne tiltsatok el senkit, aki isteni erőket áraszt, jelenít meg ebben a világban. A címe tehát ennek a mostani eredásomnak az, hogy a kereszténység és a keleti vallások. Bizonyára érzékelik a testvérek, hogy nehéz útra indulunk, amikor ezzel a témával foglalkozunk. Megnevezem a három fő nehézséget. Az első az, amiről az imént már szóltam, a keresztjének gőgje. Valami magaslatról, az önigazultságnak, a magabiztosságnak a magaslatáról néznek le a pogányokra. Ebből a gőgből ki kellene tisztulni és elfogadni azt, amit egyébként a dogmatikánkban tanítunk, hogy Istennek van különös kijelentése, legyen áldott érte Isten, van Biblián, de van Istennek egyetemes kijelentése. Tört fény is van, nem csak direkt fény. A Bibliában direkt fény kapunk, de bejárja az egész föld kerekségét szellemileg a tört fény, de már ez a kifejezés is gőgös, ezt én nagyon jól érzékelem. De hát mondom, itt az első nehézsége a témával való foglalkozásnak, hogy gőggel közelítünk a témát, most próbáljuk letenni a keresztény gőgöt. A másik nehézség az, hogy így tesszük szembe a valóságot, hogy a kereszténység és a keleti vallások. A keleti vallásokat valamennyire lehet behatárolni. Én most valamelyes, de csak nagyon nagy összefüggéseiben a hindu vallásról, buddhista vallásról, kínai vallásról szólok. Nem szólok az iszlámról, nem szólok a zsidó vallásról, holott ezek is igazából hozzánk méretezve keleti vallások. Tehát a nagy keleti világvallásokról szólok, őket valahogy be lehet határolni. De mi az, hogy kereszténység? Itt már nehezebb helyzetben vagyunk, ha azt mondjuk, hogy szembeállítjuk ezt a kettőt. De mi az, hogy kereszténység? Ezt tudjuk, van közös nevezőnk a kereszténységre nézve. És most nem akarom ezt a nehézséget részletezni, csak azt mondom, hogy ebben az előadásomban én a kialakult, a létező nyugati kereszténységről szólok. Van a kereszténységnek ágazata Afrikában, Ázsiában, mindenfelé. Mi a nyugati helyén élünk, a földtekének, persze ez is relatív, mert honnan mérve nyugati. De hát úgy szokták mondani, tehát a létező nyugati kereszténységet veszem szemügyre, és azt hozom érintkezésbe a keleti világvallásokkal. Az óriási különbség van itt a nyugati világban, katolikus és protestáns között mondjuk, meg hát egyebek között is, de én most nem ezeket a különbözőségeket számlálom, hanem állítom azt, hogy e látszólagos, meg valóságos nagy különbségek mögött valóságos egység van a nyugati kereszténységben, katolikus protestáns között. Van igenis a mélységben egység, és én ezt a mélységben levő egységet akarom érintkeztetni a keleti vallásoknak az egységével, mert ott is különböző nagy vallások vannak, azokon belül fejlődések, stb. De ott is van lényeg, van valami egység. Tehát erre a merész vállalkozásra indulok, hogy az itteni egységet, a tagolódások mögötti egységet szeretném érintkeztetni a keleti vallások tagolódása mögött levő egységgel. Néhány szót kell szólnom a vallásról, mert ez az összekötő szó a kettő között. A vallásról nagyon becsmérlőleg szólnak sokan, szembeállítják a vallásos embert a hívő emberrel. Itt-ott van ennek jogosultsága, de azért a vallás szót rehabilitálni kellene mégiscsak, mert lehet nemes valóságában is eleven a vallás, és akárhogy rugdalóznak a megtért hívő emberek, újjászületett emberek, ők is vallásos emberek, ezt nem lehet elvitatni. Tehát most próbálom a vallásnak a nemes fogalmát tisztázni, mert ez lesz az a szó, amelyiket közösen használunk, a nyugati vallásosságot és a keleti vallásosságot hozzuk érintkezésbe egymással. Tehát mi az, hogy vallás? Abban mindjárt egyet érthetünk, hogy a vallás nem tant jelent. Sokkal komplexebb, gazdagabb valóság a vallás. Lehet primitíven használni, hogy vallásos, aki minden vasárnap elmegy a templomba, de hát ezen mi remélem rég túl vagyunk. Most keressük a lényeget. Néhány meghatározást kínálok a testvéreimnek, gondolkozzunk ezen a nemes mi voltában, mi az, hogy vallás. Az első meghatározás, a vallás dinamikus kapcsolata túlnanival. Dinamikus kapcsolata túlnanival. Ez a nyugati keresztény vallásosságban is történik, vagy történhetik, de ugyanúgy történhetik a keleti vallásosságban. Az igazi, amiről mi érdemben akarunk beszélgetni, ez. Dinamikus kapcsolata túlnanival. Ennek megvan a metodikája, a dogmatikája nyugaton, megvan a metodikája, tanítása, keleten is. Na de közös ez, hogy dinamikus kapcsolatot keresnek az emberek a túlnanival. Más megfogalmazásban a vallásosság az az életforma, amelyben a transzcendens határozza meg az immanenst. Tehát túlerőt kapott a transzcendens az immanenssel szemben. Ahol ez érvényesül, ott beszéltünk vallásosságról. A vallásosságban egy koordinátarendszer alakul ki, és az ember ehhez a koordinátarendszerhez igazodik. Na most a koordináták nyugaton lehetnek más nevűek, de ott is csak az, hogy függőleges meg viszintes vonalak, valamiféle kapcsolat, és annak a kihatása a viszintesre, tehát a koordináta rendszerhez való igazodás. Vagy egy következő meghatározás, a vallásosság egy bizonyos szellemi érintés, ami által eldől az ember sorsa. Megint keleten-nyugaton ez egyformán érvényes. Most mi a különbség a filozófia és a vallás között? Az, hogy a filozófia is keresi a végső valóságot, de itt a hangsúlyom van, hogy keresi. A vallás az jellemző, hogy a vallásos ember elindul a végső valóság felé. Erre utal, hogy dinamikus kapcsolat a túlnanival, nem teoretikus kapcsolat. Ha teoretikus kapcsolatom van a túlnanival, az filozófia. És ezt lehet templomban is gyakorolni, és akkor az ember vallásfilozófus, de nem vallásos ember. Mert a vallásos emberre ez jellemző, hogy elindul a végső valóság felé. A következőkben összegyűjtöttem a vallásosságnak az ilyen módon érvényes egyetemes vallásosságnak, kereszténységen belül kívül egyetemesen érvényes vallásosságnak összegyűjtöttem 6 mozzanatát, a fő mozzanatait. Így fogalmaztam. Kezdődik egy bizonyos szellemi érintéssel. Jó esetben, és itt kezdődik a vallásosság, mert hiszen van úgy, hogy szellemi érintést kapnak az emberek, és nincs folytatás. A szikra odaesik, de a hordóban nem puskapor volt, hanem víz. Akkor kialszik a szikra. Tehát az első mégiscsak az, hogy egy szellemi érintés. A második mozzanat egy tudatos döntés. Kaptam ezt a szellemi érintést, ez engem izgalomba hoz, érdekel, akarom ezt a dolgot tovább nyomon követni, hatásokat akarok venni. Tehát ez a második szellemi érintés után tudatos döntés. A döntés szomjas keresésé válik, tehát folyamattá válik, folyamatossá lesz, keresem azt, hogy még egyszer onnan fölülről mi módon lehetne további ajándékokat venni. Azután egy bizonyos útonjárás, praxis, praxis pietatis, ezt a keresztények is így mondják, amelyik gyakorlatban lassan kialakulnak bizonyos fölismerések, hogy ha ezt teszem, akkor jobban közelít a transzcendens, vagy tisztában érzékelem a transzcendens jelenlétét. Tehát egy utonjárás. Azután benne van az egészséges vallásosságban valamilyen szinten, fokon, időpontban a nagy találkozás. Gondoljunk Pálnak a damaszkuszi élményére, ő vallásos ember volt az előtt is, nagyon is komolyan. Aztán egyszer jött a nagy találkozás, és az utolsó, amit így fogalmaztam, a végső egység, a végső betagolódás a transzcendensbe. Tehát ez az a 6 ismertető jegye, ahogy hirtelen Újhegyre vesszük a vallásosságnak a jelentkezését, folyamatát. És most ilyen szempontból vizsgáljuk a kereszténységet és a keleti vallásokat. Mindjárt azzal folytatom, hogy van konvergencia és van divergencia. Bocsánat az idegen szavakért, de nem lehet elkerülni. Van összetartás és van széttartás. Konvergencia, a jelenségek közelítenek egymáshoz, hasonlítanak egymáshoz, szinte-szinte ugyanaz, ez a konvergencia. De van eltérés, elhajlás. És a továbbiakban szeretnék szólni a konvergenciákról, a nyugati kereszténység, tehát a jelen állapotban levő kereszténység és a jelen állapotban levő keleti vallások konvergenciáiról, és aztán majd szólok két nagy divergenciáról, két nagy eltérésről, amit azonban majd alaposabban is figyelembe kell venni, tanulmányozni kell. Tehát a konvergenciák, a közelítések, már azt mondom, az azonosságok, első tétel. Az ember létnek isteni minősége van. Ezt egyformán vallja a buddhista és a keresztjén is. Az ember létnek nem csak az a hétköznapi elszintelenedett és felületessé lett valósága van, amit él az átlag ember, az ember létnek isteni minősége van. A Biblia ezt úgy mondja, hogy Isten képére, hasonlatosságára teremtettünk. A buddhista azt mondja, hogy Buddha ott van minden emberben valami módon rejtve, így úgy. De minden emberben van valami Buddha isteniségéből. Nem Buddha az Isten, de ő benne nagyon töményen jött közénk az Isten. Visszacseng, hogy de hiszen Jézus Krisztusban is nagyon töményen jött közénk az Isten. Hát ők úgy mondják, hogy Buddhában, és ez a Buddha mi volt, ez minden emberben ott van valami módon. Ez az első tétel, tehát az ember létnek isteni minősége van. A második tétel az, hogy a makrokozmosz és a belső mikrokozmosz között szoros összefüggés van. És igazából éppen ezért, mert összefüggés van közötte, harmóniának kell lenni a makrokozmosz és a mikrokozmosz között. És a vallások igazából ezt a megbomlott harmóniát akarják megtalálni. Keleten éppen úgy, mint nyugaton. És azt állítják keleten is, hogy mi ismerjük azt az utat, ahogyan ezt a harmóniát a makro és a mikrokozmosz között meg lehet találni. És mi is keresztjének ugyanezt mondjuk. A harmadik konvergencia az, hogy keleten is, nyugaton is egyaránt ismerik az emberlét tragédiáját. Az emberlét tragédiája az, hogy elhomályosult az embernek az isteni mi volta. Nem érti önmagát, félremagyarázza önön létét, öntudata, én tudata, anyaghoz kötött tudattá lett. Ez az ember végső tragédiája. Az anyagban lévő ember anyagi tudatot, én tudatot, világ tudatot munkált ki magában, befalaszta magát az anyaggal, és ebből kell megváltani az embert. Szüksége van tehát megváltásra az embernek. Az üdvösség útja, ez a következő tétel, a negyedik tétel, az üdvösség útja, ki kell törni a börtönné lett én tudatból. A keresztjének itt ezeket az ismert bibliai szavakat használják, hogy újjászületés, megtérés, új élet, halálból életre ébreszt, támaszt minket az Isten. A keleti vallások inkább a megvilágosodás szót szeretik. Buddha a Szent Bófa alatt megvilágosodott. De hát persze, hogy mindjárt a keresztkötéseket is megtegyük. Ez valóban a keletieknek a privilégiuma, a megvilágosodás. Ugorjunk vissza jó néhány évszázadot, Assisi Ferenc, Szent Johanna, Assisi Ferenc egyszer csak érti a dolgot. és az egyház nem érti azt, amit azt hiszi Ferenc ért. Itt van az a probléma, mi az, hogy kereszténység? A római pápai udvar, ahol bíborosok és egyebek és arany és csillogó liturgiák, vagy egy mezitlábas Assisi Ferenc. Az Assisi Ferenchez nincs közelebb egy guru, mint Assisi Ferenc a pápához. A mezitlábas guru, aki megvilágosodott, és a jómódú világfi, Assisi Ferenc, aki egyszer csak megvilágosodik. Nincs itt lehetőség az összehasonlításra. És inkább azt kellene kérdezni, hogy Assisi Ferenc hogy viszonyul az egyházhoz, a mindenkori egyház, a mindenkori Szent Johannákhoz, a mindenkori Teilhard de Chardin-ekhez, hogy egészen a mi nemzedékünkig ugorjunk. Ez egy nagy probléma, hogy hol itt a kereszténység. De az igazi kereszténység, mondom, a mezitlábas Assisi Ferenc és a mezitlábas gurut között lehet összehasonlítást tenni. Mert ők ismerik az üdvösség útját. Most ötödik pontnak írtam azt, hogy elkötelezés. Ami keresztény gőgünkben azt állítjuk a keleti vallásokról, hogy azok passzívok, önzők, csak a maguk üdvösségén meditálnak örökké. Ez nem igaz, mert igenis érzik, tudják a keleti vallások egészséges gyakorlói azt, hogy van elkötelezés. Amit vettél, az add tovább. Ez az elkötelezés minden megvilágosodott emberben ott van. Buddhától kezdve a gurukig, igenis ott van, hogy amit vettél, add tovább, csak hát persze nem ilyen anyagiasan, primitíven értik, mint ahogy mi sokszor a diakóniát értik, hogy adj egy darab kenyeret gyorsan, adj egy öltözett ruhát, persze ezt is kell csinálni, de eközben adjuk-e tovább az igazit? Nem úgy van-e, hogy azon a címen, hogy adtam egy darab kenyeret, most már nincs tovább. És pontosan mi nem értjük az elkötelezést, amit a keleti világban esetleg jobban értenek. És végül az utolsó pont a konvergenciákban ez, hogy ez az üdvösség, aminek a titkát keressük, ez minden ember számára lehetséges. Ez egy sajnálatos elhajlás a keresztények között valahol, akár a református egyházban is, ha valahol azt tanítják, hogy nem, az üdvösség csak egy kiváltságos elit számára hozzáférhető, a többiek mennek az örök kárhozatra. Konvergencia van a gyökereknél, ahol érvényesen buzog fel az igazság. Konvergencia van ebben, hogy az Isten gondolata az, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt ki kellene dolgozni, ezeket a konvergenciákat, és akkor még további szépségek derülnének ki, további messze menő igazságok, az isteni kinyilatkoztatásnak a nagyobb megbecsülése születhetnék, ha jobban értenénk a dolgokat, hogy mennyire párhuzamosan futnak bizonyos vonalak a keleti világban és a nyugati világban. De hát izgalmasabb rész, a második rész, amiről most akarok szólni, a divergenciák, a különbségek a keleti és a nyugati vallásos gyakorlatban. Talán már-már derűsen hangzik, pedig hallásan komolyan mondom ezt, amit mondok, és ebben már a lényeget, a divergencia lényegét el is mondom. Mondottam, ha Jézus ma élne közöttünk, akkor hitem szerint nem egyszerűen azt mondaná, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, erődből, hanem ma a mai biológia ismeretében ő azt mondaná, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet a bal agyféltekéddel, épp úgy, mint a jobb agyféltekéddel. Mert azt mondotta Jézus, hogy az egész ember szeresse az Istent. És ma a mi biológiai gondolkodásunkban nagyon lényeges, egyre lényegesebb különbséget teszünk a bal agyfélteke és a jobb agyfélteke között. És én most nagy merészen azt mondom, hogy a lényeges divergencia nyugat és kelet vallásosság között a nyugati vallásosság a bal agyféltekét működteti inkább, a keleti vallásosság a jobb agyféltekét dolgoztatja, munkáltatja inkább. Aki nem járatos, mint hogy én sem vagyok persze szakember ebben, de annyit azért tudok, hogy ezek az agykutatások nagyon fantasztikus, brilliáns eredményeket hoztak, és lényegileg kiderítették azt, hogy össze van kötve természetesen a két agyfél teke, és át is vehetik egymás funkcióit a működő sejtrendszerek. Ha valamelyik megsérül, akkor próbálja a másik oldal azt helyreigazítani, stb. Most ne menjünk a részleteibe. A lényeg az, hogy a bal agyféltekében vannak nagyjából a logikus, a racionális tevékenységek, a számolás és a filozofálás, a gondolkodás, a ész tevékenység. A jobb agyféltekében vannak viszont az érzelmi, a hangulati, a kreatív, az intuitív tevékenységek. Na most mondom, ez egy durva leegyszerűsítése a komplex valóságnak, de azért mégiscsak így gondolkoznak, és én ezt állítom tehát ma este, hogy a nyugati kereszténységet a bal agyfélteke működésének a túltengése jellemzi, esetleg a keleti vallást a jobb agyféltekének a túltengése. Na most a nyugati vallásosság szerintem nem azonos azzal, amit Jézus hozott közénk. Egy torz, meg kicsinyített, lerövidített változata a Jézus Krisztus ügyének, az, amit nyugati kereszténység címén csinálunk. És hát ennek megvan a genetikája, hogy hogy alakult ki. Csak röviden mondom, az első századoknak a kereszténysége, keresztény gondolata, gyakorlata, élete, lüktetése, a vértanúságig menő hűsége. Az első kereszténység Gellert kapott a hellénista filozófián. Megcsúszott a hellén gondolkodáson, és bejött a kereszténységbe ez a törekvés, hogy megfogalmazni, tanításban rögzíteni a dolgot. A nagy zsinatokról biztosan hallottak a testvéreim, a níceai zsinat, a kalcedóni zsinat. Ezek a nagy zsinatok az első századokban, ezek próbálták megfogalmazni a megfogalmazhatatlant. A Krisztus titkát tiszta, precíz szavakba öltöztetni. És így születtek meg a klasszikus krisztológiák, amikből élünk a mai napig is. Mert a nagy felfoghatatlan misztérium az, hogy itt volt közöttünk Jézus Krisztus, ő Isten volt és ember volt. Tehát hogy lehet ezt összeegyeztetni, hogy mennyire volt ő Isten, mennyire volt ember? Emberségébe belefért az Isten, hanem akkor mennyi Isten fért bele az emberbe. És az Isten teljesen lenyűgözte az embert, úgyhogy az már nem is volt ember, jól lehet, a két lábán járt, mint mi. Ez egy óriási probléma, hogy mennyire maradt ember az, akiben az Isten megjelent, és mennyire volt Isten az, aki egy názáreti ácsmesterben megszólalt itt közöttünk. Na, hát ez egy kifejezhetetlen és megfogalmazhatatlan misztérium, és a kereszténység évszázadokat pazarolt arra, hogy ezt a misztériumot megfogalmazza. Pelágiánus, Ariánus és ortodox mindenféle fogalmazások, és fegyvert fogtak egymásra, és gyilkolták egymást, csak azért, mert ezt a misztériumot az egyik így fogalmaztak, a másik amúgy fogalmaztak. Ezt az egész jelenséget, ami aztán folytatódott a skolasztikában, Aquinói Tamásnak a filozófiában, és egyáltalán abban a törekvésben, hogy ezt a Krisztus ügyet szalonképessé tegyük a filozófusok előtt is. Ez megkezdődött már az első század végén, a második század elején az apologéták, Justinus és a többi első apologéta akarta bizonyítani, hogy ez nem olyan kis csúnya
zsidó ügy, ez egy szenzációs, világméretű ügy. Ti filozófusok, ti is tanulhattok ennek az ügynek a gazdagságából. Az apologetikának az első század, második században, a harmadik században ez volt a mondani, hogy ez nem zsidó ügy, hanem ez filozófikus ügy. Ide a legjobb filozófusok kellenek, mert igenis itt van anyag, amit a filozófusok feldolgozhatnak. Na, mondom, itt kapott Gellert a kereszténység, és a mai napig ebbe vagyunk. A reformáció se sokat változtatott ezen, csak azt a tanítást fölcserélt egy másik tanítással, de megjelent a református ortodoxia, éppen úgy, mint a katolikusoknál bizonyos tanbeli megújulások, de hát mind a mai napig gyakorlatilag hinni az igazából annyit jelent, mint elhinni. Valakik, okos emberek megfogalmazták, pláne van egy csalatkozhatatlan tanítói hivatal, ott megmondják, a rendes keresztény ember azt elfogadja, elhiszi, és hogyha még hozzá bizonyos erkölcsi erőfeszítéseket, jó ember akar lenni, akkor teljes keresztény, biztos lett az üdvössége felől. Amit valakik megfogalmaztak, elhinni, és jókat cselekedni, jó embernek lenni, ez az üdvösség útja. Gyakorlatilag ez a nyugati kereszténységnek a torz valósága, ez nem Jézus Krisztus. Ez a nyugati kereszténység így ahogyan nem is funkcionál. Egy-egy lökést kap Szentlélek által, ezeket megújulásnak, reformációnak nevezik, aztán visszasüllyed megint ebbe a nyugati hellénista állapotba, ahol is a legfontosabb a tiszta tan. Na most ez már csak logikus következmény, hogy ha ilyen fontos a tan, akkor megjelenik a türelmetlenség. A kereszténységnek egyik sajnálatosan jellegzetes, sok évszázados bűne a türelmetlenség. Ezt érdemes emlegetni, mert a keleti vallásokban ez ismeretlen, ez a harcos türelmetlenség. Most nem a mohamedánokról beszélek. A keleti világban ez a türelmetlenség, ami a kereszténységben van, katolikus kontra protestáns és református kontra baptista, és így tovább mérhetetlen sok türelmetlenség, ez a tannak a dominanciájából születik. Mivel nálam van a tiszta tan, tehát fogd be a szádat, aki másként gondolkozol, másként hiszel, az tévedés. A keletieknek a türelmességére, a feleségemtől kaptam egy érdekes adatot, aki mostanában Kínában, Japánban is jár, azt mondja, hogy fölmérték Japánban, hogy milyen vallások az emberek. Ha jól tudom, 130 millió Japán van, körülbelül lehet, hogy kevesebb, több nem fontos, mondjuk 130 millió. Fölmérték, hogy mennyi a sintoista, mennyi a buddhista. Kiderült, hogy van 80 millió sintoista, másik 80 millió buddhista, és még azon kívül más vallásokból sok millión. De hát hogy van? 130 millióból 200 millió vallásos ember? Igen. Mert nagyon sokan egyszerre sintoista és buddhista vallást vallanak és gyakorolnak. És nem összeférhetetlen. Most nincs az, hogy most dönts testvére, hogy te sintoista vagy, vagy buddhista vagy. Nem. Amikor megszületik a gyerek, akkor elviszik a sintó szentébe. Aztán felnövekedik és megtanulja a buddhista gyakorlatokat, és semmiféle probléma nincs. Elképzelt ez a kereszténységen belül? És nem szégyenünk ez, ami a kereszténységen belül van? Na, tehát, de ez ebből van, testvérek, ez logikus következménye annak, hogy a tan felé kapott Gellert az egész, a hellén filozófia, hatalmába került a kereszténység, és igazából egy ideológiává, egy gondolatrendszerré lett, és ezt a gondolatrendszert el kell fogadni. Tehát a nyugati vallásosságnak, a nyugati kereszténységnek jelenleg, mondom, a jelen állapotot veszem, a centrális szava az, hogy tan és elhinni. Mások megszövegezték, és aki ezt elhisz, az a rendes keresztény ember, a tanítás. Ezzel szemben mi a keletnek a vezér szava? A keleti vallásoknak semmiképpen nem a tanítás, jól lehet természetesen ott is van tanítás, de ami igazán hangsúlyos a keleti vallásokban, az az átélés. Igenis, ezt szembe kell tenni egymással, a tan, a tanítás, vele járó türelmetlenség, igaz hitűség, eretnekség, stb. És az átélés, ami a keleti vallásokat jellemzi. Átélni önmagam egész gazdagságát, ez a vallásos gyakorlatoknak a célja. Önmagamra találni, fölismerni, hogy börtönbe zártam magamat, keresni a kiutat a börtönből. Önmagam létének az egész gazdagságát megismerni, és ez két irányba mutat. Egyik az, hogy az isteni magot fölismerni magamban, a másik pedig az, amit a Jung pszichológiája mond, a Schattent, az árnyékos, a tisztátalan, a bűnös részét önmagamnak, a teljes valómat átélni. A igazi lelki gyakorlatozásnak a célja behatolni önmagamnak a mélységébe, a sötét mélységébe és a fénylő mélységébe. Ha most ezt mondom, ez egy nagy átfogás, ezt külön kellene részletezni, hogy ennek mi a buddhista gyakorlata, mi a taoista gyakorlata, és így tovább a kínai gyakorlata, japán és hindu változata a dolgoknak, ebben persze én sem vagyok egészen otthon ebben, de az biztos, hogy a lényeg ez, hogy átélni. Most ez az átélés, erről csak annyit, mint lényeges dolgot, hogy azt jelenti, hogy nem erőlködni, hanem történni, engedni. Én rosszul tudom csak kifejezni, de hiszem a lényeget jól mondja ez. A keresztény ember nyugati ember mindig csinálni akar valamit. Csinálni akar, és ez örök emberi. Mit kell cselekednem, hogy üdvösségre jussak, mondja a tipikus nyugati ember. A filippi börtönőr. Mit kell csinálni? És az egyház megtanítja az embereket. Az egyik egyház mondja, hogy böjtölni kell, térdepelni, gyertyát gyűjteni. Másik azt mondja, hogy úrvacsorázni, ott naponta Bibliát olvasni. Tehát mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hogy üdvözüljünk. A keleti embernél ez ismeretlen, ez a csinálni. Ott ez van, hogy történni, engedni. Sőt, így fogalmazzák egyenesen, hogy cselekedni a nem cselekvést. Ez szinte érthetetlen számunkra, pedig ennek van valósága. Cselekedni a nem cselekvést. Mi azt mondjuk, akkor mégiscsak cselekedni kell valamit. Igen, cselekedni a nem cselekvést. Mert ez a keletieknek a jellegzetessége, és mondom, itt van az első számú nagy divergencia, a nyugatiak tanítás, cselekvés, erőlködés, elfogadni valamit, a keletiek, a csönd, a befelehatolás, a nem cselekvésnek a megtanulása annak, hogy történjenek dolgok velem, ne én csináljak valamiket, ez a keleti vallásnak a lényege. Tehát mondanám durván, hogy is mondhatnánk, a nyugati ember kifele fordul, a vallásos is. Ebből sok jó szedett technika, atombomba, mindenféle született ebből a kifele fordulásból. A keleti ember befele fordul. Itt van a lényeges divergencia az első szinten. Ezt még csak valahogy elfogadjuk, de itt van az igazi probléma, a divergencia második szintjén. Amiben megvallom néktek, én magam is tanulgatok az ABC-t, tanulgatom, és nem tudok végső dolgot mondani a testvéreim, csak fölmutatom a problémát. A második számú lényeges divergenciát így lehet élesen fogalmazni. A kereszténységben, az üdvösségben egy fokozott személyesedés történik. A keleti vallásokban az üdvösség útján egy fokozódó személytelenedés történik. Itt aztán nincs békesség, nincs megegyezés, gondolja az ember. De hát ez a igazán nagy különbség a kereszténység és a keleti vallások között. Mi úgy hisszük, gondoljuk, úgy tanítjuk, hogy most is valamiféle gyermetek személyiségünk van, aztán életünk során ezt nemesítjük, tökéletesítjük, valamennyire eljutunk, akkor jön a halál. Halál után még inkább kitisztult, profilírozott személyiségek leszünk. Az üdvösség a személyiségnek a kiteljesedése. A keleti gondolkodásban ennek az ellenkezője történik. Részekre tört az Isten, amikor emberiséggé törte önmagát. A résznek vissza kell találni az egészbe. Az egyénnek bele kell merülni a mindenbe. A mindenbe, ami az egy. Egy minden. Persze bennünk mindjárt megjelenik, hát persze, hogy a keresztényeknek van igazuk. Hát világos a dolog, hogy személyiség vagyok, és az is leszek. De hát testvérek, azért ne siessük el a dolgot. Engedjük, hogy a keleti vallások felől kérdőjelek íródjanak a dogmatikánk mögé. Mert egyáltalán a becsületes dialógus ott kezdődik, hogy engedem, hogy valóságos kérdőjeleket tegyenek, és rá kényszerítsenek, és rá kényszerek, és elvállaljam örömest, hogy igenis ezen elgondolkozom. Olyan nagy érték az, hogy személyiség vagy, és még személyebb személyiséggé leszel. Mert végülis miről van szó? Az ember isteni tartalomnak az edénye. Ezt mi is így vagyunk, nem? A Szentlélek temploma vagyunk. Az isteni valóságnak a hordozója az ember. Mekkora jelentősége van az edénynek? A valósághoz, a végső valósághoz, az Istenhez képest. És mit jelent az ilyen ige, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus? Mennyire nyeli el a Pál edényébe ömlött Krisztus tartalom a Pál személyiségét? Azt mondjuk, hogy nem nyelt el, sőt, akkor lett igazán Pál, amikor Damaszkuszba megtért. Ez is igaz, és az ellenkező is igaz. Mert ő nem véletlenül mondta így, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és egyre hatalmasabb lesz a Krisztus. Ha Isten lesz minden mindenekben, mekkora jelentősége lesz azoknak az Isten szikráknak, akik mi vagyunk. És itt azt mondom, testvéreim, most már közeledem a végéhez, hogy muszáj ezt a dolgot vagy vagyjá kiélezni, hogy vagy nekünk van igazunk, vagy nekik, ha nekünk van igazunk, akkor nekik nem lehet igazuk. Nem lehetséges az, hogy itt van egy misztérium megint csak, amit nem értünk, aminek ezt a részét értettük meg mi, hogy az énünk, személyiségünk kiteljesedik, de hát ha van abban, és én biztos vagyok, hogy van abban valami, a misztériumnak a nagy része, a misztériumnak nagy igazsága van amabban is, hogy beleömlik az életem az Isten életébe, és valami módon én leszek, és eltűnik az énemnek ez a túlméretezettsége, ami a földi létünkben van. Majd a végén fogjuk énekelni ezt a szép éneket, de szerintem a énekes könyvünknek egyik leggyönyörűségesebb két sora ez.
Az 510. éneknek az utolsó verse: jöjj és áldj meg, ha ébredünk, s világ útján járunk elünk, mindaddig, míg jóságot szent tengerén, majd elmerít az égi fény. Gondoljunk bele, hogy jóságot szent tengerén elmerülünk az égi fényben. Mennyire maradunk én, mennyire merülünk bele az isteni fénybe. sokan ismerik, már itt is ezen a szószéken is olvastam, de egy kis ízelítőt abból, ahogyan egy magyar költő megértette ezt a misztériumot, vagy legalábbis versbe szedte Szabó Lőrinc. Figyeljük meg itt azt, hogy az egybe beletagolódást milyen gyönyörűen írja. Az a címe versnek, ez vagy te. Ne sírass, fiam, Svetaketu, én se sírok már érte. Nem olyan fontos dolog a halálom, semmi se vészel ezen a világon. Egy a lélek, és ezer a ruhája, s a valóság csak ez a könnyű pára. Ne sírass, Svetaketu. 100 virágból hordják össze a méhek a drága mézet, 100 illatot és 100 színt elkevernek, így találják meg a sokban az egyet. Egy a valóság, s ezer a ruhája. A lélek az egy, ez a könnyű pára, hiszedé, Svetaketu. Folyamok futnak, keletnek, nyugatnak, és megnyugodnak. Melyik volt, nem tudja a tenger. Én is megteltem már az örök eggyel. Egy az anyag, s minden más csak ruhája. Lelkünk öltözik, ez a könnyű pára, érzedé, Svetaketu. Vágd meg a fügét, mi van benne, csak mag? Vágd szét a magvat, mit látsz? Semmit? Ez a semmi a magban, ez nő meg fává, ez a láthatatlan, ez a lélek, a mindenség csirája, ez a valóság, ez a könnyű pára, tudod-e, Svetaketu? Eltűnik, mintha sót teszel a vízbe, de ott az íze, mindenen átcsap az örök lehellet, az Isten él, az Isten a te lelked, ez a valóság, melynek nincs halála, ez a mindenség, ez a könnyű pára, ez vagy te, Svetaketu. Na, azzal fejezem be, testvérem, hogy hitem szerint nem kötelező a harcos keresztény szembesítés, mert állítom, hogy Jézus Krisztusban ez a mostani kelet és a nyugat együtt volt. Ezt én hiszem és vallom, hogy amit mi csinálunk, az a torzulása a Jézus Krisztus teljes ügyének. És Jézus Krisztusban lehet megélni a nyugat vallásosságának az igazát, és a kelet vallásosságának az igazát. Az énnek a kiteljesedését, és az énnek a boldog beleömlését az Isten fénytengerébe. Ez hogy lesz, ezt nem tudom, de nem vagyok hajlandó kiélezni a dolgot, hogy nekünk igazunk van, nekik nem, hanem arról van szó, hogy nem értjük, nem tudjuk felfogni az ember teljes valóságát, a mikrokozmosznak a makrokozmoszhoz való viszonyát, az embernek az Istenhez való viszonyát. Van benne egy ilyen, hogy személyesedés, ez egy drága érték, és van egy olyan valóság, nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy beleömlik ez a mi emberi életünk az isteni létbe. Isten lesz minden mindenekben. Van személyiség, megmarad, és nem marad meg. Ez a logika számára felfoghatatlan, de azt hiszem, hogy a teljes valóság így együtt ez a két tétel. Kiteljesedik, annyira kiteljesedik, hogy felolvad az Istenben. Tehát ezek gyarló emberi beszédek, inkább imádkozzunk, mint tovább spekuláljunk ezen.